Testvéreim, és kérjünk áldást a mi Urunktól a mai alkalmunkra. Miután hálaadással megköszönjük neked, mennyei atyánk, az áhított perceit, annak témáját, a buzdítást, az imádkozásokat, most arra kérünk, segíts bennünket, hogy amikor igét fölé hajlunk, hadd tegyük ezt olyan alázatos, engedelmes, készséges szívvel, hogy üzeneteid eljuthassanak a szívünkbe. Tudjuk, Urunk, hogy nem véletlen soha, amikor megállhatunk előtted, mert a te megszólító szeretetednek mindig célja van az életünkkel. Úgy szeretnénk ma is így tekinteni igédre, és így hallgatni annak üzenetét, hogy valóban hadd jelenthessen számunkra épülést, gazdagodást, útmutatást a te igéd. Kérünk, hallgass meg minket, amikor áldásodért imádkozunk hozzád. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 441-es énekünket énekeljük el. A 441-es énekünk így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Ma délelőtt, testvérek, Pál apostolnak a római gyülekezethez írt leveléből szeretnék igét olvasni. A római levélnek a 4. fejezetéből, a 13. verstől a fejezet végéig terjedő szakaszt, amelyet kérem, hogy figyelmesen, fennállva hallgasson meg a gyülekezet. Köszönjük neked, Urunk, ígéd minden szakaszát és minden szavát. Azokat is, amelyek könnyedek, amelyek pillanatok alatt eljutnak az értelmünkön át a szívünkig, és azokért is, amelyek nem ebbe a csoportba tartoznak. Köszönjük neked, hogy szeretnél mégis ma megszólítani bennünket, és utat mutatni nekünk az út, az élet felé, az üdvösség felé. Olyan sokszor tetted már ezt, Urunk. Köszönjük, hogy újra meg akarsz erősíteni bennünket a hitnek az útján. Szeretettel fogadjuk tőled ezért a te ígédet. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és énekeljük el üzenetre váró szívvel a 393. énekünket. Kedves testvéreim, Pál apostol leveleinek a sorában egy különös helyet foglal el a római gyülekezethez szóló levél. Ennek több oka van, ezek közül háromat szeretnék megemlíteni. Az első, hogy amikor Pál apostol ezt a levelet írta, akkor az ő többi levelével ellentétben ebben a gyülekezetben még egyáltalán nem járt. Ebből az is következik, hogy ez a gyülekezet nem az ő által alapított gyülekezetek közé tartozott, később majd erről egy kicsit bővebben fogok szólni. Ez már egy speciális, sajátos helyzet, Pál apostol és az olvasók közötti kapcsolat és a megírt levél vonatkozásában is. A másik fontos dolog, hogy míg Pál apostol sokszor olyan gyülekezeteknek írt, ahol egyöntetű volt a gyülekezet előélete, nevezetesen, hogy vagy zsidó származású testvérek voltak a gyülekezetben, vagy pedig pogány elővallásúak gyülekeztek ott össze, és ez rányomta a bélyegét jótékony módon egy-egy ilyen típusú levélnek a tartalmára is. Gondoljunk csak például a zsidókhoz írt levélre, amelyet ugye nem Pál apostolnak szoktak tulajdonítani, de az Új Szövetség levélirodalmában fontos helyet foglal el, vagy éppen a korintusi levélre, amely Pál apostolnak a leveleként már nem zsidó, hanem pogány háttérből érkezett testvériségnek szól. Ezzel együtt jár persze az is, hogy ezekben a levelekben viszonylag egyöntetű, típusú tanítás szólal meg, hisz ha pogány háttérből érkeztek a gyülekezet tagjai, akkor nekik egy sajátos módon kell megfogalmazni az evangéliumot, és hogyha zsidó háttérből érkeztek, akkor szintén csak egy más jellegű megfogalmazásra és más jellegű előzmények föltárására és abból való táplálkozásra van szükség egy-egy levélnek. Amikor azonban a római levél megírására kerül sor, akkor, amennyire ismerhetjük, Pál apostol egy vegyes gyülekezetnek ír, amelyben zsidó származású testvérek is voltak, és pogány háttérből érkezettek is. Ebből az következik, hogy a levél egyrészt nem lesz egységes az előbb emlegetett szempontok szerint, ugyanakkor azonban összetettebb és bőségesebb lesz benne a megközelítés, hisz mind a két gyülekezeti csoport számára időnként exponált témákat és sajátos megközelítéseket alkalmaz apostol. Ennél fogva tehát úgy tűnik, hogy nem egységes a levél, ugyanakkor azonban gazdagítja ez a kétféle megközelítés és a fölvetődő témáknak a komplexitása is ezt a római levelet. A harmadik dolog pedig az, hogy Pál apostol szerette volna az ő szolgálatát azzal bekoronázni, hogy átteszi az ő főhadiszállását, az ő missziós központját a római birodalomnak a fővárosába, Rómába, és ezt készítette elő már ezzel a levéllel is. Vagyis, hogy szerette volna az általa még személyesen nem ismert testvéreket fölkészíteni arra a hitbeli tisztaságra, és az evangéliumnak arra a mélységére, amely mind a kétféle táborból származó testvérek számára lelkileg emészthető módon fogja úgy átadni az evangéliumot, hogy amikor Pál tervei szerint majd megérkezik ide, és innen kezd majd egy nagy kihatású újabb missziós offenzívát, akkor legyenek olyan tisztalátású, hitbelileg kiművelt testvérek, és stabil, hitbeli állással rendelkező atyafiak ebben a gyülekezetben, akik majd Pálnak a munkatársai lehetnek ebben a remélt periódusban. Ha ezeket a szempontokat nézzük, akkor azt látjuk tehát, hogy valami nagyon különleges dolog várható ettől a levéltől. És amíg azt is megnézzük, hogy mikor írta az apostol ezt a levelet, és milyen volt ekkor a római birodalomban a lelki háttér, akkor megint csak egy olyan helyzetet látunk, amely nem egyöntetű, hanem amely egy nagyon összetett helyzet. Hiszen Pál apostol leveleit általában négy csoportba szoktuk osztani, most nem fárasztom a testvéreket ebben a melegben a többi csoport felsorolásával, de a második csoportba tartozik ez a bizonyos római levél, a korintusi első és második levéllel, valamint a galáciai levéllel együtt. Az írási idő pedig az 55-57-es időszakra esik, esetleg 58-ig húzódik el. Ha megnézzük ezt az időpontot, ezt az 57-58-at, akkor azt látjuk, hogy ez az időszak Pál apostol harmadik misszió útjának a legutolsó periódusa volt, ami azt jelenti, hogy óriási missziós tapasztalat volt már Pálnak a lelkében, ismeretében, és azt is jelenti természetesen, hogy ez a fajta missziós tapasztalat azon a háttéren született meg, ami erre az évre vagy évekre jellemző volt. Mi volt a jellemző rá? Megint csak kettősség volt jellemző. Mert egyrészt teljes erővel kellett az apostolnak teológiailag küzdenie azon zsidósító gondolatokkal szemben, amelynek nagyon egyszerűen az volt a lényege, hogy vissza kell térnie a törvényhez a zsidókból lett keresztény testvéreknek, azt kell üdvözítő erőként elfogadni, és ezen a háttéren kell, az Ószövetség törvényi hátterén kell az Úr Jézus felé aztán majd közeledni. Ez volt az egyik háttér, amely egyrészt teológiai kérdés volt, másrészt pedig a zsidó zsinagógai akkori közösségnek egy olyan célkitűzése, hogy szeparálja az Úr Jézust Mesiásnak elfogadó társait a zsinagógából. Hogy az a szellemiség, amit az Úr Jézusnak és a Szentléleknek a hatása eredményezett bizonyos zsidó testvéreknek a lelkében, az ne terjedjen tovább a zsinagógában, hanem ha megakadályozni nem lehet, legalább közösítsék ki ezt a gondolkodást a zsinagógából. Ez volt az egyik háttér, ez nyilván azokat érintette Pál apostol mellett, akik a gyülekezetben ebből a zsinagógai háttérből érkeztek. De volt egy kibontakozó félben lévő, egy csirájában meglévő, de már érzékelhető másik probléma is, Ez pedig nem a zsinagógának az ellenhatása, hanem a római adminisztrációnak a keresztjén üldözéssel kapcsolatos első apró gondolata, amely aztán lassan majd véres tettekké érlelődött. Ez az időszak volt az, amikor Néró volt már a császár, amikor eltelt már néhány év az ő uralkodásából, amikor még gyámok gyakorolták effektíve az uralmat a birodalomban, de lassanként kezdte bontogatni már a szárnyait Néró a gonosz dolgokra, és a kereszténységgel kapcsolatos ellenérzései egyre világosabbakká lettek, és egyre inkább föl kellett készülnie az apostolnak is, meg a rábízott gyülekezeteknek is erre a veszélyre, és az itteni e körülmények közötti hűséges kitartásra. Amikor tehát arról van szó, hogy az apostol ebben a szakaszban a hitet teszi a témájának a középpontjává, akkor azért teszi, mert egyrészt a törvénnyel kapcsolatban kell a hitet hangsúlyoznia, másrészt pedig a római keresztjén üldözéssel kapcsolatban kell a hitet hangsúlyoznia, mert mind a kettőben egyformán szükség van arra, hogy a hit legyen a hívő embereknek a kitartásában, a buzgóságában, egészen ha kell a mártíromságig menő kitartásában az az erő, az az utánpótlás, az a muníció, amely egyedül elégséges lehet ehhez. Ezen a háttéren nézzük tehát, testvéreim, ezt az ige szakaszt. Tudom, hogy ebben a nagy melegben ennek a részletes kifejtése az több szempontból is lehetetlen volna, azonban szerettem volna mégis egyben felolvasni, hogy aztán néhány gondolatot emeljek csak ki belőle az egy lehetőségnek a keretei között. Az első dolog tehát az, testvéreim, hogy észre kell vennünk, amit talán nem mindig tudatosan gondolunk át, vagy talán még eszünkbe se jutott, hogy amikor Izraelről van szó, akkor az első szó Isten részéről Izraellel kapcsolatban nem a törvény volt, hanem az ígéret és az ígéretbe vetett hit volt. Általában úgy szoktak Izraelről gondolkodni, hogy Izraelnek a vallása egy törvényvallás volt. És ez igaz a Sínai hegytől kezdődően. Na de a Sínai hegy előtt azért volt még néhány évszázad, és ez a néhány évszázad, beleértve Ábrahám elhívásától kezdve az egyiptomi tartózkodás 4 évszázadát is, ez az időszak viszont igaz, hogy Izrael életében nem volt egy nagyszerű körülmény ahhoz, hogy néppé, azaz, hogy Isten népévé, aktív és használható népévé formálódjék Izrael. Azonban valami nagyon fontos dolog a pátriárka korban elindult, és ezt nekünk nem szabad figyelmen kívül hagyni. Nevezetesen, hogy Isten Ábrahám esetében nem a törvényre alapozott, hisz akkor még a mózesi törvények nem is léteztek, hanem valami más kapcsolattal indította el Ábrahámot. Milyen kapcsolattal? A hitnek azzal a személyes, azzal az organikus, szerves kapcsolatával, amely jellemző volt minden pátriárkára Isten akarata szerint, hogy Istennel, az elhívó Istennel minden egyes ősatya ilyen személyes, hiten alapuló és nem törvényi paragrafusokat megtartani szándékozó kapcsolatban legyen. Évszázadokig Istennek az akaratában prioritást élvezett, sőt, egyedüli megközelítés volt az ő népének ősatyáival kapcsolatban az ígéret pedig nem törvényre alapozódott ekkor, hanem hitre alapozódott. Ez nagyon fontos dolog, mert Istennek ez az eredeti terve azt mutatja, hogy az ő legelső szándéka az volt, hogy hitben vezeti végig az ő népét az üdvösség felé vezető úton. Fölvetődik a kérdés, hogy akkor hogyan került ide a törvény? Miért került ide a törvény? Nagyon világosan elmondja az apostol sokfelé, de ebben a szakaszban is, hogy a törvény nem megoldásként tudott jelentkezni, hanem eszközként. Bár hozzáteszem, hogy Istennek az akarata szerint, a törvény és Istennek a törvényt alkotó tökéletessége alapján elmondhatjuk, hogy a törvény az üdvösségnek lehetne az eszköze is, méghozzá elegendő eszköze. Amikor kiderült, hogy a pátriárkák az Istennel való személyes kapcsolatukban újabb meg újabb töréseket szenvedtek. Amikor kiderült, hogy a személyes kapcsolat itt-ott megtört. Amikor kiderült, hogy olyan eszközök köz folyamodtak, amit az Istennel való személyes hitbeli kapcsolat nem támasztott alá. Amikor letértek erről a személyes Isten által vezérelt útról, akkor egy kényszerűségből adódóan Isten azt mondta, hogy valahogy rá kell döbbenteni ezeket az embereimet arra, hogy ez a kapcsolat megtörése az a hitnek az összezavarodását okozza. A hitnek a hatástalanságát eredményezi. Hogyan lehet ezt bebizonyítani, hogy amit most tettél, amit most gondoltál, amit most döntöttél, amit most mondtál, az nem fér bele ebbe a mi kapcsolatunkba, ebbe a személyes kapcsolatba. Hogy lehet ezt bebizonyítani? És akkor történt meg az, amiről az apostol ebben a szakaszban úgy ír, hogy a törvény csak büntetést eredményezhet, ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés. Vagyis az Istennel való hitáltali személyes kapcsolatnak a megtörését Isten azzal tudta fehéren feketén odaállítani az ő megbotlott emberei elé, hogy törvény paragrafusokban írta le, hogyha ezt teszed, az bűn, és ha ezt teszed, annak ilyen fegyelmező, ilyen büntető következménye lesz az életedben. Lényegében a törvénynek az érkezése az a személyes kapcsolat megtöréséből származó negatívumoknak, ha már megelőzni nem lehetett, hát legalább a kiküszöbölését szerette volna megoldani. Így jött be a törvény. És aztán érdekes módon, amikor évszázadokig a törvény betöltötte ezt a szerepét, amit Izrael sokszor félreértett, és úgy gondolta, hogy ez az üdvösségnek egy nagyszerű lehetősége, ami Isten oldaláról igaz volt. Mert ha minden törvényt be tudott volna egy ember tartani az életében, az az ember üdvözül. A probléma az volt, hogy a törvény betartásában valamilyen ponton mindenki megbotlott, és akkor a törvény nem az életének az igazolásául szolgált már, és nem az Istennel való kapcsolatának a töretlenségét és a nagyszerűségét bizonyította, ellenkezőleg éppen a töréseknek a bizonyítására lett az ember gyengesége miatt. Nem Isten akaratának a hiányossága miatt. Az ember gyengesége miatt kizárólag alkalmas. És aztán jött ez az időszak, amikor az ember küzdött, erőlködött, mert félreértve a törvényt, az általa bemutatott hiányosságoknak, bűnöknek a megoldását nem abban találta meg, amiben Isten ezt a legjobb utat készítette elő az évek és az évszázadok folyamán. Nem volt hiába való, hogy az ember a bűnét valamilyen módon bűnbánó lélekkel és hozzá kapcsolódó áldozathozatallal, annak a kifejezésével, hogy a bűnnek a zsoldja a halál, tehát egy-egy áldozati állatnak a halálával próbálta konstatálni. Eredetileg ez egy nagyszerű gondolat volt, csak az volt a baj vele, hogy sokszor valamiféle gépiessé váló liturgia lett ebből az egészből. És ezek az ismételt áldozatok újra meg újra szükségesek lettek, mert a bűnnek a megelőzésére nem voltak alkalmasak. Esetleg maximum a bűnnek a rendezésére. Azonban ez az állandóan ismétlődő ceremónia kiüresítette az eseményt. És éppen ennek az állandóan ismétlődő és az ember újból és újból bűnbelső magatartásának a ténye késztette arra Istent, hogy egy új módszerhez folyamodjék. Meghagyva a törvényt, hogy abba tükörbenéző emberként lássuk meg, hogy mikor kell nekünk az Úrhoz kegyelemért fordulni, ugyanakkor azonban elküldte az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust erre a világra. Bizonyítja az apostol a sorok között, hogy Ábrahám a hitnek az embere volt. És két fő eseményt emel ki Ábrahámnak az életéből. Az egyik, hogy logikailag, amikor semmi esély nem volt arra, hogy Isten ígérete beteljesedjék, nevezetesen, hogy fia szülessék, akkor ő hitte, hogy ebben a biológiai lehetetlen állapotban Isten képes arra, sőt akarja is azt, mert megígérte, hogy ő népeknek az atyává legyen. Ez volt az egyik az ő hitének a középpontjában. Nagyon nehéz kérdés volt, mert a logika, a tapasztalat teljesen ellentmondott ezzel. Kizárólag logikátlan hittel lehetett megragadni Istennek ezt az ígéretét, és őrizni hosszú időn át. A másik gondolat pedig, amikor megszületett végre az ígéret fia Izsák, akkor pedig elindult a Móriára, Isten hívására, parancsára, Ábrahám ezzel az egyetlen fiával, az ígéretnek a gyermekével, és amikor végre már úgy látszott, hogy Isten beteljesítette az ígéretét, és van egy fiú, és most már majd igaz, hogy nagyon nehezen, hosszadalmasan, körülményesen, és még mindig hihetetlen módon, de egyszer majd egy nagy nép lesz ebből a fiúból, akkor meg el kellett vele indulni az áldozásnak a hegyére, a Móriára. És úgy olvassuk Pálnak az érvelésében, hogy akkor volt Ábrahámnak a másik nagy hit próbája ugyanabban a témában, első a születésnek a lehetetlenségében elfogadni az ígéretet és hosszú időn át őrizgetni, a másik pedig, hogy Isten képes a halottat feltámasztani. Vagyis Ábrahámnak a gondolatát úgy látja Pál apostol, hogy ez volt a másik nagy hit próba, hogyha föl kellene áldoznia a fiát, hiszen nem tudta, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége, akkor is Isten az ígéretét a halott feltámasztása révén is meg tudja valósítani. Vagyis az bizonyítja az apostol, hogy Ábrahámban, Izrael ősatjában Istennek az eredeti szándéka a hit útja volt. És végül hadd szóljak néhány gondolatot a szakaszunknak a végéről, ahol az Úr Jézusnak a személyéről, haláláról és föltámadásáról nagyon különleges módon, úgy is mondhatnám, hogy szinte egyedülálló módon beszél Pál apostol, és talán ezt a nézőpontot éppen ezért, mert ebben az egyetlen textusban fordul ilyen kifejezetten elő, talán nem is nagyon szoktuk a mi népszerű teológiánkban viselni, alkalmazni és beszámítani. A 25. versre gondolok. Az Úr Jézusra azt mondja, hogy aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. Szoktunk sokszor arról beszélni, és fontos is ez, hogy az Úr Jézus halálát és feltámadását teológiailag hatásában nem lehet egymástól elválasztani. Hiszen ha az Úr Jézus csak meghalt volna és fel nem támadott, akkor az a váltság műnek egy összetöretése lett volna, egy félbemaradása lett volna. Feltámadásról meg nem beszélhetnénk, ha nem lett volna egy valóságos halála az Úr Jézusnak. Hogy milyen hatása van ennek a kettőnek, és ez a két hatás, ez hogyan van kapcsolatban velünk, mert hangsúlyozza az apostol, hogy mind a kettő velünk van kapcsolatban, arról beszél nagyon tömören, de nagyon sokat mondóan ez a vers. Az első gondolat, hogy halálra adatott bűneinkért. Vagyis, hogy Isten az ő egyszülött fiát föláldozta a mi bűneinkért. A magyar nyelvben ez az ért végződés, ez néha ugye okhatározói, néha meg célhatározói értelmet hordoz. Érdekes, hogy ebben az egy mondatban is kétféle jelentése van ennek a szerkezetnek, hiszen azt mondhatnánk, hogy úgy is fordíthatnánk, hogy halálra adatott a bűneink miatt, de közben azt is mondhatnánk, mert ez is benne van ugyanebben a szerkezetben, hogy a bűneink megoldása érdekében, ez már célhatározó, ugye? És ez a kettő szorosan elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Milyen tömören tudja az apostol kifejezni ezt a két egymástól elválaszthatatlan fontos mozzanatot, hogy az Úr Jézusnak a halála az okot tekintve, ami bűneinkre vezethető vissza, hisz az Édenben bűntelen maradt volna az ember, az Úr Jézusnak nem kellett volna erre a földre jönnie, és nem kellett volna a Golgotai kereszten meghalnia. Tehát oka volt, ami bűneink okai voltak az ő halálának. Ugyanakkor azonban benne van az is, hogy ami bűneink nem csak az okai voltak az ő halálának, hanem ami bűneinknek a megoldása egy ilyen metonímikus formában fogalmazva, a bűneinknek a megoldása meg a célja volt. A bűneink miatt halt meg, és a bűneink megoldása érdekében halt meg. Ha ebből a kettőből csak az egyik volna igaz, akkor megint a megváltásnak a műve az egy összetört mű lenne. Akár az egyik fél, akár a másik fél lenne csak benne, nem lenne teljes a megváltás. Nekünk tudnunk kell, hogy okai a bűneink az Úr Jézus halálának, és célja volt ennek a Golgotai kereszthalálnak, ami bűneinkből való szabadulásunk útjának a megteremtése. Milyen csodálatos dolog az Úr Jézus halálának ez a mi életünkre vonatkozó folyamata. Mert amennyire igaz az, hogy Istennek a gondolatában, Istennek a szívében az ő elsődleges célkitűzése a maga dicsőségének a megteremtése, megőrzése és kifejezésre jutása, ahogy hallottuk ezt az imaórai gondolatok között, ugyanúgy igaz az is, hogy az ő dicsőségének az egyik legnagyobb forrása, hanem a legnagyobb forrása, az Úr Jézus Golgotai kereszt halálából származó, reávetülő dicsőségnek a fénye. Az a dicsőség, ami az ő kimondhatatlan és megmagyarázhatatlan értünk irányunkba megnyilvánuló szeretetéből nyert visszaigazolást, és lett nyilvánvalóvá. De nézzük a mondatnak a második felét. És feltámasztatott megigazolásunkért. A halál és a feltámadás összekapcsolása. A halálával, a bűneink miatt bekövetkező halálával, vállalt halálával a bűneink megoldását adta, azonban tegyük hozzá, a bűneink megoldása az körülbelül annyi, minthogyha a kertjét valaki tökéletesen gyomtalanítja. De üres. De üres. A bűntelen élet nem hordoz gyomokat, de az egy üres élet. Eddig tartott az Úr Jézus megváltó halálának a csodálatos, hangsúlyozom, csodálatos hatása az életünkben. Hogy a bűneink miatt, a bűneink megoldása érdekében, hogy megszabadulhatunk a bűneinktől. Hogy tiszta és gyomtalan kerthez hasonlíthat az életünk. De természettől még nincs. Nélkülözhetetlen fontos feltétel, de nem elégséges a gyümölcstermés tekintetében. Mert most jön a következő lépés, és feltámasztatott megigazulásunkért. A feltámadást Pál apostol egy másik nagy, nemes, örökkévaló cél feltételeként határozza meg. Ezért nem lehet a halált és a feltámadást elválasztani, és ezért nem lehet a bűneink megoldásában megelégedni, hanem látni kell, hogy ez csak egy feltétel arra nézve, hogy most induljunk el a pozitívumok felé. Ez pedig úgy fogalmazza meg, hogy megigazulás. Mit jelent ez a kifejezés? A bűn megrontotta a kapcsolatot köztünk és Isten között. Ez a megromlás a bűn rendezésével nullára redukálta a negatívumokat. A megigazulás pedig, pontosabban a megigazítás, az pedig azt jelenti, hogy hozzáigazított bennünket az Úr Jézus az ő feltámadása által, ami mennyei atyánkhoz. Önmaga által. Hozzáigazított. És ha most gondolunk az Úr Jézusnak a szőlőtőről és a szőlőveszökről szóló allegóriájára, akkor meg nagyon világos előttünk, hogy a szőlőtőnek és a szőlőveszőnek az egymáshoz való igazítása, ez a megigazítás, Ez a szerves kapcsolatnak a létrehozása fogja a gyümölcstermést majd lehetővé tenni. A megigazulás a megszentelődésnek az alapfeltétele, hogy kapcsolatba kerülni a bűneink rendezése után újra termékeny módon azzal a mennyei atyával, akiből származhatnak azok a gyümölcsök, amelyeket a lélek gyümölcseként is apostrofál Pál apostol a Galata levélben. Vagyis ez a komplex folyamat a halál és a feltámadásból a bűnrendezés és az Úrhoz való gyümölcstermés érdekében hatékony kapcsolódás révén valósulhat meg. És ebben megvan a szerepe a törvénynek, mert a törvény jelzi felénk, hogy mikor kell menni bűnbánó lélekkel az Úrhoz, de megvan benne a kegyelemnek, a hitáltali kegyelemnek, amely viszont az Úrral való összekapcsolódásunkban helyrehozza az elrontottakat, és kibontja a gyümölcsöző lehetőségeket. Az apostol így próbálja a római gyülekezet zsidó származású testvéri körének, éppen Ábrahám, a tiszteletre méltó Ábrahámnak a példája nyomán elmondani, hogy vissza kell térnünk ahhoz az eredeti úthoz, amelynek során ugyan segítséget jelenthet, tükröt jelenthet számunkra a törvény, de a megoldást nem abban kell keresnünk, hanem a hitáltal immár számunkra új lehetőségként Jézus Krisztushoz kapcsolódó életünkkel, amely az atyával való közösségünket helyreállítja a megigazulás és a megszentelődés által. Adja az Úr, hogy a reánk vonatkozó gondolatokat, amelyeket nem kell külön kiemelnem, összefoglalnom, hiszen gyakorlott ige hallgatók vagyunk mindnyájan, életünkben meg tudjuk valósítani. Amen.